A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Egyre gyakrabban látjuk, hogy munkaerő toborzáskor a munkáltató elvárásként szabja meg a munkavállalóval szemben, hogy ismerje és használja a mesterséges intelligenciát munkája során, ami felgyorsítja az emberi reakciót, segíthet az adatfeldolgozásban, döntéshozatalban. Ilyen körülmények között adódik sokakban a kérdés, miért van szükség az emberre, mi szükség van az érettségi diplomára vagy a felsőfokú oktatásban szerzett oklevélre. Meghívottam dr. Dávid László egyetemi tanára, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem emeritus rektora. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, professzor úr!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Érzi professzor úr, hogy visszaszorul, talán lassan meg is szűnik a kritikus gondolkodás a modern társadalomban, holott úgy gondolom, hogy most lenne igazán szükség erre.
Hát megjelent egy új tényező, amit mondjuk nevezzünk mesterséges intelligenciának, amelynek bizonyosan sokkal, de sokkal több információja, adata van, mint egyes embereknek, mert hogy a teljes interneten elérhető adatbázishoz hozzafér, vagy aszerint tanítottuk. A kérdés az, hogy teljesen rá lehet hagyatkozni erre az információhalmazra, vagy okosan lehet kihasználni ezt. A igazság az, hogy ugye, mi is ezzel szembesülünk, hogy számos hallgató mesterséges intelligenciával íratja meg a házi feladatait. Kollégáim panaszkodnak is arra, hogy megíratja, ezzel nincsen gond, de nem érti, amit megíratott. Tehát valójában az a dolog maradt ki, hogy kritikusan nem figyel arra, hogy mit is írat meg. Van egy olyan matematikus, aki nagyon egész életében mesterséges intelligenciával foglalkozott, Szegedi Krisztiánnak nevezik, aki azt mondja, a mesterséges intelligenciát nem arra kéne használni, hogy megírassunk vele valamit, hanem arra, hogy kritikusan elemezze azt, amit mi írunk meg, és azt szerint kritikusan javítsuk ki azokat az írásokat. A jövő ipara szerinte úgy fog kinézni, hogy van egy-két vezető ember egy cégben, és van számos mesterséges intelligencia ügynök, ágens ügynök, aki különböző feladatokat végez el, és ezek a vezető emberek összefogják. Tehát a munkatársak jó részére már nem lesz szükség, mert a gazdasági kérdésektől az átutalásokig, a tervezés egy részét, minden mesterséges intelligencia ágensek fognak elvégezni, és ezek az ágensek teljesen átszabják majd a piacot. Azt is jelzi, és ez nagyon érdekes, hogy a szilícium völgyben is érződik az, hogy megjelent a mesterséges intelligencia, és a fiatal programozókat elküldték. Tehát nem, hogy munkaerőhiány van, hanem munkaerő fölösleg jött létre azzal, hogy mesterséges intelligenciával végeztetjük el a feladatoknak egy jó részét. Mi is ezt megcsináljuk. Most mondok egy példát. Egyik hallgatómmal egy drónt fejlesztünk. Nem kell mondanom, hogy ez mennyire aktuális téma. Itt volt az asztalon a drón, meg volt a programkörnyezet, és nem indult a program. Azzal, ami itt van. Első dolga az volt ennek a hallgatónak, hogy megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy hol van a programban a hiba. És a mesterséges intelligencia javasolt egy megoldást. Nem volt 100%-os a megoldás, de el lehetett indulni azon. Tehát valójában úgy kell kezelni ezt a mesterséges intelligenciát, mint egy segítő dolog. Az a tény, hogy a munkáltatók igénylik a mesterséges intelligenciához való ugye, alapvető készségek ismeretét, ez nem más, mint a munkáltatók ugyancsak így igénylik a Word, az Excel és az alapvető számítástechnikai készségek ismeretét. Tehát ez a mesterséges intelligencia is beépül ezekbe a készségekbe. Egyáltalán nem nehezebb elsajátítani ezt a készséget, mint egy Word-ben megszerkeszteni valamit. Mert hogy ez csak a jéghegy csúcsa. El kell választanunk azt, akik fejlesztik ezt, és el kell választanunk azt, akik ma felhasználók. Olyan környezetbarát, olyan felhasználóbarát környezetet teremtettek a fejlesztők, ahol mindenkinek nagyon-nagyon könnyű ezt a felhasználói dolgot elsajátítani, tehát nem jelent különösebben nagy gondot az, hogyha én azt igényelem valakitől, hogy alapszinten tudja használni ezt a mesterséges intelligenciát.
Tehát gyakorlatilag semmi több nem kell hozzá, mint a Google keresés.
Hát a Google keresés, meg az, hogy telepítsek egy-két mesterséges intelligencia programot, tudjam, hogy melyik program mire jó, mert hogy ugye a múltkor már beszéltünk arra, hogy a mai korszak a speciális mesterséges intelligenciákról szól. Pontosabban számos olyan programot fejlesztettek ki, amely adott speciális feladatokra nagyon-nagyon jól teljesít. Van chatbot, van olyan, aki összefoglalja azt, amit számos munkatárs megír, és akkor készít egy összefoglaló elemzést belőle, van olyan, amely képet generál, van olyan, amely egy szövegből generál egy filmet, egy rövid filmet, mindezek már léteznek. A következő lépés, amire figyelünk, ugye az az általános mesterséges intelligencia, az úgy szokás jellemezni, hogy az, amit egy ember tud. Ő tud olvasni is, tud képet is elemezni, tehát valójában ezeket a készségeket egyetlen egy nagy, hát mondom, hogy programban egységesíteni, ez igazság, hogy egy programban fogjuk egységesíteni, de a felhasználó nem látja a programot, csak a felületet, amivel ezt használja. És a következő dolog, aminek a kérdése az, hogy mi, az tulajdonképpen az a pont, amikor ez az általános mesterséges intelligencia értelmesebb lesz, mint mi. Az, hogy ez be fog következni, ez nem kérdés. Az a kérdés csupán az, hogy mikor. Kurzweilnak ugye a híres könyvét idéztük már egy párszor, és azt mondta, hogy hát valamikor hát ő még a 40-es, 50-es évekre tette, ma már úgy gondolják, hogy a 30-as évekre ez meg fog történni.
Tehát gyakorlatilag egy akár 5-10 éven belül?
Igen, gyakorlatilag 5-10 éven belül. Most tisztázzunk le valamit. A mai mesterséges intelligenciát, azt, amit a hallgatók is jó részt mesterséges intelligenciának ismernek, pedig nem csak arról van szó, azok a generatív mesterséges intelligenciák, vagy nagy nyelvi modellek, LLM, Large Language Models, erre alapulnak, tehát a chatbotok, vagy a ChatGPT, meg a Gemini, a BERT, ezek mind ilyen nagy nyelvi modellek. Most ezek a nagy nyelvi modellek attól lettek ennyire használatosak, mert óriási adatbázis alapján tanítjuk. Mind alatt, ami az interneten elérhető. De egy dolog legyen tiszta. Ezek a mesterséges intelligencia modellek, vagy ezek nem teremtenek újat. Megismétlik azt, ami van valahol, persze nekem új, mert hogy más csinálta meg, de igazából nem hoznak semmire semmi újat. A tudomány asztalára nem tesznek semmit le. Most ezek a mesterséges intelligencia modellek, nem is mesterséges intelligenciának kéne nevezni, csak hát ez egy divatos szó, és valójában összegeznek, ezt nagyon jól tudják, beszélgetnek velünk, és abban a pillanatban, amikor a tokenek, ugye az a alapja a megértésnek, eljutott oda arra a szintre, hogy szavakat jelentenek. Azóta feltesszük azt a kérdést, hogy vajon értenek a mesterséges intelligenciák? Megértik azt, amit beszélünk, vagy csak valamilyen algoritmus alapján kiszámolják, hogy mit kellene válaszolni. Hát ez a második dolog az igaz, de a kérdés az lesz, hogy amikor megértenek, milyen mesterséges intelligencia kell a háttérben legyen, mennyire kell komplex legyen. Itt a komplexitás az egy nagyon lényeges kérdés. Mert annak idején, amikor a Google-nél elindult a BERT, akkor 110 millió paramétert tanult. Ma 340 milliárd paraméternél vagyunk. Tehát egy mesterséges intelligencia modell futtatása nagyon költséges. Nagyon nagy technikai kapacitást igényel. Most erre van egy érdekes alternatíva. Megint ezt a Szegedi Krisztiánt idézem, aki egy pár hónappal ezelőtt létrehozott egy céget, matematikus, Math Inc. Limited néven, és azt a feladatot tűzte ki magának, hogy olyan matematikai készségekre, matematikai ugye, gondolkodásra tanítsa meg a mesterséges intelligenciát a mély tanítással, azt, amit már ismerünk, ami matematikai tételeket tud bizonyítani. És azért, hogy lássák, hogy ez lehetséges, egyik nagyon híres tételt, amit úgy is tekintenek, mint az évezred tétele, ugye ez Riemann sejtésnek is nevezük, Gauss 15 éves korában fogalmazta meg, prim számokhoz kötődik, azt mondja, hogy ha n-edik számnál vagyok, hány prim szám van előtte? És adott egy képletet, n per logaritmus naturalisen. Ezt a tételt próbálták nagyon-nagyon-nagyon sokan bebizonyítani. Nem sikerült, csak részben sikerült. Nagyon híres, Fields-díjas matematikusok dolgoztak rajta. Na hát ennek a Krisztiánnak a modellje bebizonyította, majdnem teljesen bizonyította, tehát képes arra, hogy olyan bizonyításokat végezzen, amivel eddig az emberiség nem tudott megbirkózni. Na ebben a pillanatban azt mondom, hogy igen, újat alkot a mesterséges intelligencia. Mert hogy a hallgatók is legyenek tisztában, mesterséges intelligencia nem attól lett ma nagy sláger, mert mennyien használjuk, rádöbbentünk erre, hanem attól, hogy 1990-ben három osztrák úriember bebizonyította az univerzális approximációs tételt, ami azt jelentette, hogy neuronhálók tetszőleges pontossággal meg tudnak közelíteni valamilyen jelenséget, és ugyanezt bebizonyították 2017-ben azokra a mély tanulású neuronhálókra, amelyeket ma használunk. Tehát ha ma egy mesterséges intelligencia még nem tanult meg valamit, az nem jelenti azt, hogy nem tudja megtanulni. Az azt jelenti, hogy még nem dolgoztunk eleget rajta, de a tétel alapján biztos, hogy meg tudja tanulni. Tehát bizonyos lehetek abban, hogy értelme van ebben dolgozni. Tehát ez jelenti a fejlesztési környezetet. A felhasználói környezetet, azt nyugodtan nézhetjük, hogy mi, hogy találkozunk a mesterséges intelligenciával, ki melyik részével találkozik, melyik része a hasznos. De az, hogy az LLM, ezek a, mivel ma találkozunk, még nem jelentik az igazi mesterséges intelligenciát, erre mérget vehetünk.
Zsé Ilona írja SMS-ben, jó napot kívánok, napjainkban már elengedhetetlen a mesterséges intelligencia minim alapfokú ismerete, legalábbis a választott szakmák területén és a munkába állásnál. Viszont az általános világnézet, saját műveltség és kulturáltság az már egyéni munka függvénye. Kérdésem, hogy a kettőt hogyan lehet és kell egyeztetni egymással?
Hát itt a kérdés megint az, hogy a mesterséges intelligencia igazán érti a válaszait, és akkor elvárhatom, hogy kulturált legyen, elvárhatom, vagy csak betanult valamit, egy szöveget, amit igazán nagyon adatbázisból tanul be, de az nem jelenti azt, hogy abból az adatbázisból ő tudja értelmezni, hogy mi az, hogy kulturáltság, hogy mi az, hogy még nem vagyunk azon a szinten. Ezért van, hogy nagyon sok esetben a mesterséges intelligencia halucinál. mert hogy olyan válaszokat ad, amit nagyon gyorsan ki tudunk szűrni, hogy nem megfelelő. Tehát ilyen dolgok történnek, hogy valaki megkapta a saját DNS-ét, és akkor a mesterséges intelligenciát megkérdezte, hogy milyen betegségekre hajlamos. És válaszolt. Most a kérdés az, hogy mennyire kell elhiggyem ezt az egészet. Egyébként még egy érdekes történet ide a szabadi, szegedi Krisztiánhoz, az új cégébe toborozza az embereket. És úgy toborozza, hogy van egy, hát egy logikai feladmány az oldalán, ami elég érdekes. Én megnéztem ezt a logikai feladmányt, és az a kérdésem támadta, hogy jó, vajon egy mesterséges intelligencia meg tudja oldani ezt a logikai feladványt? És beadtam. És kétharmad részben megoldotta, de nem teljesen. Tehát valójában akkor beszélünk majd kulturált, idézőjelben, tehát kulturált viselkedésre, amit mi emberek kulturáltnak tartunk, és igényességről a mesterséges intelligenciának, hogy az kulturált legyen, ha eléri azt a szintet, amit azt mondjuk, hogy igen, érti azt, amit csinál, és nem csak utánoz valamit.
Bár műszaki beállítottságú egyetemi tanárként kérdezem, hogy mai világban nem sokan olvassák a Háború és béke című regényt, azt hiszem. Miért lenne fontos elolvasni ezt a könyvet azzal szemben, hogyha nekem dolgozatot kell írnom, vagy csak éppen szeretném tudni, hogy miről szól, meg vagyok győződve, hogyha begépelem a ChatGPT-nek, a mesterséges intelligenciában, nekem két oldalban nagyon gyönyörűen összefoglalja, hogy miről is szól, mi a mondani valója, stb. De mégis ebben a világban most talán ne menjünk a Háború és békére, hanem az egri csillagok, vagy a Kincskereső kisködön, vagy teljesen mindegy.
Menjünk nyugodtan, az, hogy négy kötet, az nem jelent.
Hát azért ma már elég sok minden.
Hát elsősorban az a kérdés, hogy miért olvasunk. Csak azért, hogy egy történetet megismerjünk, akkor inkább menjünk és kérdezzük meg a történetet, vagy azért, hogy élvezzük azt az, élvezzük a stílusát, élvezzük a történetet magát, beleéljük magunkat abba a történetbe, és akkor, hogyha én csak egy mesterséges intelligenciát kérek. Egyébként van egy előzménye, mert ezekről a könyvekről mindig megjelent egy összefoglaló. És emlékszem, hogy volt időszak, amikor a fiatalok nem a könyvet olvasták el, hanem az összefoglalót olvasták el, és most ezt mondhatjuk, hogy a mesterséges intelligencia is ezt teszi, és fogalmuk sem volt arról a stílusról, vagy arról a világképről, amit tulajdonképpen ez a könyv nem is másodrendben, de lehet, hogy első rendben közvetített, ami megmarad egy életre. Egy történetet hamar el lehet felejteni. Egy megfelelően megírt stílusos szöveget bizonyosan egy életen keresztül megvan, és mi az indok annak, hogyha egy jó könyvet, mint az ember többször elolvas. Tehát én így vagyok vele, hogy évek múltán előveszem, csak azért, mert élvezetes azt olvasni. Na, történetesen ez van ezzel a könyvvel is, és ez, amit nem tud visszaadni a mesterséges intelligencia, mert az nem értelmezi azt, hogy mit is igényel egy valamennyire is intelligens ember.
Másik kérdés, István írja, igen uraim, szövegfordításnál az AI által kidobott szöveg hemzseg a hibáktól. Kérdés, más témákban ki garantálja, hogy hibátlan a kidobott eredmény? István, hát erre már utalt, hogy
nem szabad.
Én lehetek az, aki,
így van,
aki garantálja.
Tehát a mesterséges intelligenciát nem arra kell használni, hogy végleges szöveget vagy végleges dolgot generáljon. Arra kell használni, amit én megírtam, azt javítsa ki, vagy tegyen javaslatot a javításra, másod szerint, és ez teljesen, én is számos alkalommal itt vagyok, a mesterséges intelligencia által generált szöveget át kell olvasni, és ki kell javítani. Tehát ezt nem lehet megspórolni. És elmondom elmondok egy történetet, ami azt hiszem, hogy jobban meghallgatáson voltunk az Unióba, még az egyetem indítása környékén, és arról kell beszámolni, hogy milyen kutatások is folynak ebben. És mint az Unióban megadták azt a lehetőséget, hogy az ember anyanyelvén számoljon be ezekről a dolgokról. Meg is tettem, egy érdekes kutatás volt vékony réteg technológiáról, elmondom a szöveget, és látom, hogy néma csend. Ott van a profi fordító, képtelen volt azt a szöveget lefordítani. Elkacagtam magam, elmondtam angolul, mindenki megértette. Na ez történik itt is, hogyha valaki nem ért igazából ahhoz a témakörhöz, tudományrészlethez, mesterséghez, amit le kell fordítson, és a mesterséges intelligencia nem ért mindenhez. Ő még nem, lehet, hogy érteni fog egy idő után, hogyha elegendően sokan használják, és megfelelő adatbázisa lesz, de ma még nem. Akkor és a helyzet, azt hiszem, ezzel meg is válaszoltam ezt a kérdést.
Eljuthatunk oda, hogy akár szinkrontolmácsként is használják majd, vagy már esetleg használják a mesterséges intelligenciát? Lehet annyira megtanítani? Hiszen ugye tudjuk, hogy főleg a magyar nyelv annyira szép, vannak több értelmű szavak, szóval nem olyan könnyű azt lefordítani.
Mesterséges intelligenciában van egy nagyon érdekes történet. Ez az önfigyelés, vagy self-attention, azt mondják, hogy ez volt a sarkalatos pontja, amikor megy. Ami arról szól, hogy egy mondatban minden szó csak magára figyel, hogy ő mennyire, hogy a többi szó mennyire fontos neki. A kérdés ebben a történetben az, szinkron tolmácsként. Én előre érzem, hogy mit is fog mondani, és a szórendet, fordítási sórendet, ami nagyon fontos ebben a történetben, ennek megfelelően tudom valós időben alkalmazni. Egy mesterséges intelligencia nem érti a szöveget, nem tudja, ő meg kell várja mindig a mondat végét, hogy értelmezze a megfelelő kapcsolatokat, és így lefordítsa. Ezért ma valószínű szinkrontolmácsként nem lehet fordítani, csak teljes mondatok fordítására egyből, mert ott tudja feldolgozni ezeket az információkat.
Igen, említettük már többször is, hogy diákok mesterséges intelligencia segítségével írnak meg dolgozatokat, de újabban azt hallom, hogy már a tanárok ennek segítségével javítják ki ezeket a dolgozatokat, szóval ezt meg tudja állapítani a mesterséges intelligencia, hogyha valaki mondjuk a mesterséges intelligencia segítségével íratott meg egy dolgozatot, tanárként ezt használták, használják ezt a módszert valóban?
Hát valószínű használják, én csak a saját tapasztalatomra, a kollégáim tapasztalatáról beszéletek. Az, hogy mesterséges intelligenciával íratnak meg adott dolgozatot, hát Istenem, ez a mai világ. Ezt el kell fogadni. De azt már nem fogom elfogadni, hogy amit megíratott, azt ne értse. És azt figyel bárki, hogy egy jó tanár esetében mikor ellenőrzi a diákot, a második mondata után tudja, hogy az a diák mit csinált. Általában azért tart még 10 percet, amíg megadja helyet, hogy vezesse rá a diákot is, hogy a diák is tudja, hogy ő mennyit érdemel. Tehát a jó tanár igazából azt szokta megnézni, hogy van egy szöveg, és akkor beszélget vele. A legjobb vizsgák a tea vagy kávé melletti vizsgák. Beszéljünk a világról. És ez érdekes, hogy Feynman, a híres fizikus is ezt használta, és teljesen jogosan tette, mert egy emberarcú vizsga lesz, és nagyon könnyen ki tudom értékelni, és a diáknak több évtizedre megmaradnak ezek a kérdések, és egy életet lehet ezekre alapozni, mint a személytelenül leír valamit. Ezért vagy házi feladatot kell adni, vagy olyan, és el kell beszélgetni a diákról, mert pont ez a háttere érti azt a mesterségnek a lényegét, amivel foglalkozik, vagy nem érti, nem érzi. Tehát
De akkor... kell, hogy értse? Most nem egyre inkább ez a kérdés tevődik fel.
Igen, mert hogy ő mindig ellenőriznie kell, akár a mesterséges intelligenciát, hogy hülyeséget mondott neki, vagy nem. A jó érzés, hát általában azok a szoftverek, azok a készülékek tetszenek nekünk, amire ráérzünk, hogy hogy kell kezelni. Kedves hallgatók is, biztos, hogy ráér. Én nem olvastam még el a használati utasítást, de ráérzek arra, hogy hogy kell kezelni. Na, azt valaki komolyan átgondolta, és az én világomba is be tudom illeszteni azt, hogy hogyan kell használni. Az, ami nincsen átgondolva, hát én nemrég kerültem kapcsolatba egy ilyen dologgal, megleptem magam egy oszcilloszkóppal, kínai, álltam előtte, mint Bálám Szamara, hogy évtizedeket, egy életet foglalkoztam ezzel, hogyan kell kezelni, hogyan kell ráérezni. Egy egészen más gondolatvilág, egészen más világ volt. Aztán megtanultam most már, de igazából hiányzott az a, hát mondanám európai vagy keresztény gondolkodás mondnak, ők másként gondolkodnak, és másként kerülnek az asztalunkra ezek a...
Hogyan lehet összefésülni a mesterséges intelligenciát, hogy európaiaknak, ázsiaiaknak másként gondolkodó, más agyi, akár felépítésű, mármint működés szempontjából embereknek a hasznára legyen egyaránt?
Hát ma óriási szakadék van a két. Ugye nagy a verseny, az Egyesült Államok és Kína között óriási verseny van. Kína nem a LLM modelleket helyezte előtérbe, hanem a alakfelismerést, arcfelismerést. Ugye a kínai társadalomban mindenkit végigkövetnek, csak azzal, hogy arcfelismerő programokat használnak. És ezt a kedves hallgatók is jól figyeljék meg, mert mi érdemtelenül elhagyjuk a mesterséges intelligenciának ezt a fejlesztési vonalát. Pedig nagyon fontos, ha önvezető autókról beszélek, akkor nem is lehet tárgyalni arról, hogy ne ismerné fel a különböző közlekedési helyzeteket, és ezt nem nagy nyelvi modellek oldják meg nekem, hanem ezt egy olyan mély tanulású neuronháló, deep learning neuronháló, konvolúciós neuronháló, amit a kínaiak nagyban használnak, de a BMW is fejleszt. Egyébként kolozsvári egyetemi kollégáim, hogyha valaki a Tortai útról megy befele Kolozsvára a nagy körforgalomnál, ott épül egy új épület, és az egy mesterséges intelligenciával foglalkozó épület lesz, amit Nedeszki professzor úr a BMW-vel közösen fejlesztették ezeket a felismerő rendszereket, és ott akarják ezeket fejleszteni, futtatni, itt van, tehát nálunk is, nálunk se állt meg a világ, de igazából ezt az ágát érdemtelenül kihagyjuk a mesterséges intelligencián, pedig legalább annyira fontos. Nos, a kérdés az, hogy mit jelent ez a kínai fejlesztés, azt jelenti, hogy mindenkit személy szerint követni tudok. Nem csak követni tudom, hanem valószínű befolyásolni is, és valószínű, ugye számos ilyen történet van, hogy valaki azért nem kap buszjegyet, mert történetesen nem viselkedett jól egy társadalomban. Most ezt ne tárgyaljuk, mert nem ez a lényege, de a mesterséges intelligenciának számos ágazata van, amit ma nem tárgyalunk, amiről ma nem beszélünk, mert hogy nem interaktív úgy, hogy én megkérde, hanem mellettem működik. Hát valakinek a telefonja felismeri az arcát, az egy nemrég egy hallgatómmal csináltunk egy nagyon egyszerű, egy nagyon érdekes dolgot. Van olyan szemüveg, amit az ember feltesz, van egy kamera rajta. Nem látja senki, de van egy kamera rajta. Az a kamera kapcsolatban van akár internettel, akár telefonnal, és felteszem a kamerát, szembe megyek egy idegen arccal, felismeri az arcot, és elmondja nekem a fülembe, hogy mit kell tudjak arról az emberről. Ez egy személyes asszisztens. Mennyivel megváltoztatja a világunkat, nem?
És a GDPR mit szól ehhez?
Ez volt a kérdés, amikor sejtették, hogy kit szabad felismerjen, és kit nem szabadna felismerjen. De hogyha én ezen keresztül lépek, már pedig egy állam megteheti, abban az esetben valószínű, hogy ez megvan, hogyha én az internetről kapom meg ezeket az adatokat, és egy óriási adatbázis van, viselve ezt a szemeget, meg mindenkiről tudok mindent, amit kellene tudni valós időben, akkor ez a személyes asszisztens megváltoztatja az életemet. Mesterséges intelligencia, igen. Beszélünk róla, nem. Miért nem beszélünk? Mert hogy nem volt annyira fontos, valószínű.
Igen, hát az a kérdés, hogy fontos számomra, hogy mindenkit ismerjek, aki szembe jön, vagy ne ismerjek, hanem tudjak róla akármit is.
Hogy ne lenne fontos, hogyha egy adott beszélgetést kezdeményezek vele? Valahol vagyok egy társaságban, és akkor mennyivel másként lehet valakiről beszélni, hogyha miért tartom a személyes asszisztenseket, akiről általában megsúgják, hogy na most XY kicsoda. Teljes egészében átveszi egy ilyen mesterséges intelligencia ennek a szerepét.
És mi lesz az én kíváncsiságommal, hogyha én rá akarok jönni, hogy ő ki, az nem akarom én egyből tudni. Ez már pszichológia, ugye?
Hát ez szerintem az alap tudás után következhetnek ezek a kérdések, de hát most már nem...
Professzor úr, mekkora üzlet lehet bizonyos pénzügyi köröknek a mesterséges intelligencia fejlesztése? Feltételezhetünk hátsó szándékot a fejlesztés kapcsán, vagy ez inkább összeesküvés elmélet?
Hát, hogy üzletnek nagy üzlet, ez biztos. Tehát vannak ilyen statisztikák, hogy exponenciálisan hogy nő a mesterséges intelligencia, mint üzlet. Hát olyan 7-800 milliárd dollárnál tart. Jól emlékszem ilyen grafikonra, tehát egy tényleg óriási üzlet. De a kérdés megint az, hogy hova fut be ez a rengeteg pénz? Ki lesz a nyertese ennek? Visszafordítja, mert hogy a mesterséges intelligenciába roppant nagy összegeket kell befektetni. Az legyen teljesen tiszta, hogy olyan számítógép parkok kellenek, amelyek hát ugye arról szoktunk be, hogy a mesterséges intelligencia mai létrehozását grafikus feldolgozó egységekkel végzik el. Az Nvidia, aki ezeket a csipeket gyártja, az azért a világ vezető cége, tehát a legnagyobb hasznot hozó, legnagyobb értéke az Nvidia-nak van, mert ezek a csipek felfutottak, és mindenki igényli. Mennyi csip kell egy-egy ilyen? Hát megint azt mondják, hát, hogy egy alapszintű dolgot csinálják, olyan 10 000. 10 000 grafikus csip kellene, tessék elfogyasztani, hogyha egy normál csip fogyaszt 40 wattot, akkor mennyit fog fogyasztani a 40 000, és az hűteni is kell. De az nem elég. Több 100 000 kell egy-egy ilyen számítóközponthoz, mennyi energiát fog fogyasztani, egyesek nukleáris erőművet akarnak tenni mellé. De hát az hűteni is kell. Tehát akkora befektetés, hogy egyelőre még nem a visszatérülés fázisában vagyunk, hanem ott vagyunk, hogy csak azok a cégek tudnak igazán nagy eredményt hozni, akik kellő pénzt fektettek be. Egyébként érdekes a történet arra is, hogy Elon Musk, amikor azt mondta, hogy ő részt szeretne venni ebben, akkor megmondták, hogy 4-5-6 év alatt tudja kifejlesztetni ezt a központját. És jellegzetes Elon Muskos dologra megcsinált az egészet egy fél év alatt. Döbbenetes, hogy miket csinál, de ez nem ennek a műsornak a témája. Úgy,
pénz kellett hozzá?
Nem, hozzáállás. És az a hozzáállás, hogy ő személyesen részt vett ebben a fejlesztésben, és minden addigi dolgot megkérdőjelezett. Az, hogy valaki 2 év kell ehhez, nem megkérdőjelezem, én meg szeretném nézni, és megcsinálta fél év alatt az egész infrastruktúrát, mert annélkül nem tudott volna fejleszteni. Tehát hozzáállás, és természetes, hogy pénz utána, de a hozzáállás nélkül az nem történhetett volna meg.
Mint ahogy pénz nélkül sem gondolom. Csongor írja, mosolygok is rajta, azt írja esetben, tisztelettel, teljesen a fekete lyukba vezet az asszisztens. Ki garantálja a hitelességét a sok bugyuta asszisztensnek? És még több ezernyi kételj, egy szép napot önöknek, Csongor írja. Most nem tudom, hogy a bugyuta asszisztens kire gondolt, személyekre, vagy különböző...
Hát van egy ilyen dolog, és ez ugye a Siri, meg a hasonló asszisztensek, amik eddig mentek, leáldozóban van. Tehát ez egyébként a 2025-ös trendek is tartják, hogy megjelenik az új asszisztens, ami sokkal, de sokkal értelmesebb, és azt nem tudom garantálni, hogy nem vezet valahova, minden válasza tökéletes lesz, de azt tudom garantálni, hogy egy egészen más szintet fog képviselni, és én meggyőződésem, hogy a jövő világa ezeknek a mesterséges intelligencia asszisztenseknek a világa lesz. A tanítást is át fogja teljesen szabni. Bizonyos esetben nem lesz szükség tanára. Mert hogy minden diák személyes asszisztense olyan ütemben fogja megmagyarázni neki a adott jelenséget, amilyen ütemből fel tudja fogni. Tehát állandóan vele van, állandóan kérdéseket tesz fel, állandóan előmegy, és akkor, amikor az Egyesült Államokbeli Társadalmat nézem, ahol minden tesztelni oldanak meg, akkor ez a mesterséges intelligencia hasonló teszteket el tud készíteni, és ki tudja értékelni, hogy most mennyire vagy fejlett. Tanára esetleg csak arra van szükség, hogy hát azért jó a példakép. Mert hogy az egyetem vagy középiskola is azért működött jól, amikor példaképek voltak, és a hallgatók a példaképek után tudtak igazodni, vagy feltenni, hogy én is olyan szeretnék lenni. Tehát azért a felügyeleti rendszer az ott kell maradjon, de én garantálom, hogy ez a világ a tanításban is minden át fog alakulni, és a fiatalok tanításában ez nem is lesz egy rossz dolog, bizonyos eredményeket hozhat, ha megfelelően átgondoltan fogom bevezetni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Dávid László egyetemi tanára, Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem emeritus rektora. Professzor úr, én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm szépen, és viszontlátásra.